Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a megfeszített, majd feltámadott Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 342. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 342. dicséretünk első verse így kezdődik: Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. Megkezdett dicséretünket, a 342. dicséretünket énekeljük második, harmadik, negyedik és ötödik verseivel. A második vers így kezdődik: Szent kereszteden kereslek.
Szerelmes a
ami segítségünk és Isten tiszteletünk áldása, Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg annak a pénteknek a történetét, amelyre ezen a mai napon emlékezünk, úgy, ahogyan elénk adja ezt János evangélista. János evangéliumának 18. és 19. fejezetét olvasom, ahol a következőket találjuk megírva. Miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra. Volt itt egy kert, idebentbe tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus tanítványai. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Mivel pedig tudta Jézus mindazt, ami reá vár, előlépett és így szólt hozzájuk: kit kerestek? Azok pedig így feleltek: a názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik: én vagyok, visszatántorodtak és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük: kit kerestek? Ők ismét ezt felelték: a názáreti Jézust. Jézus így szólt: megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott: azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. A szolga neve pedig Málkus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez: tedd hüvelyébe a kardodat, vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az atya adott nekem? A katonai csapat, az ezredes és a zsidók templomszolgái ekkor elfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vitték, ez ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az esztendőben. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájába. Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment tehát a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtót őrző leánynak, és bevitte Pétert. Az ajtót őrző szolgáló leány ekkor így szólt Péterhez: nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is? De ő így felelt: nem vagyok. Ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt, és melegedtek. Péter is ott állt közöttük, és melegedett. A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki: én nyilvánosan szóltam a világhoz. Én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindannyian összejönnek, titokban nem beszéltem semmit. Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik. Íme ők tudják, mit mondtam. Amikor ezt mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt: így felelsz a főpapnak? Mire Jézus így válaszolt neki: ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt. Ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? Annás ezután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Simon Péter pedig ott állt és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá, nem az ő tanítványai közül való vagy te is? Ő tagadta, és megint csak azt mondta, nem vagyok. A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt. Nem láttalak én téged vele együtt a kertben? Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jézus Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte, milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen? Ezt válaszolták, ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre ezt mondta nekik, vegyétek át ti, és ítéljétek el a ti törvényetek szerint. A zsidók így feleltek, nekünk senkit sincs jogunk megölni. Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte, milyen halállal kell meghalnia. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust és megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle, magadtól mondod-e ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt, hát zsidó vagyok én? A te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felelt, az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak, de az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki, akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt, te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus így szólt hozzá, mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk. Én nem találok benne semmiféle bűnt. Szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén. Akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? Ekkor újra kiáltozni kezdtek, ne ezt, hanem Barabbást. Ez a Barabbás pedig rabló volt. Akkor Pilátus elvitette Jézust és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették és bíbor ruhát adtak rá, odajárultak hozzá és ezt mondták, üdvözlégy zsidók királya, és arcul ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk. Íme kihozom őt nektek, tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a tövis korona és a bíbor ruha. Pilátus így szólt hozzájuk. Íme az ember! Amint meglátták Jézust, a főpapok és a szolgák így kiáltoztak. Feszítsd meg, feszítsd meg! Pilátus pedig ezt mondta nekik, vegyétek át ti és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki. Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust. Honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus ekkor így szólt hozzá. Nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek? Jézus így válaszolt. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked, ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak. Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozotta Jézust az épület elé, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveznek. A húsvétra való előkészület napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz: íme a ti királyotok! Azok pedig felkiáltottak: vidd el, vidd el, feszítsd meg! Pilátus ezt mondta nekik: a ti királyotokat feszítsen meg? A főpapok így válaszoltak: nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátetette a keresztre. Ez volt ráírva: a názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai ekkor szóltak Pilátusnak: ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogy ő mondta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt: amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak: ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás: elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte lelkét. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a kereszten maradjanak, az a szombat ugyanis nagy nap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el lábszársontjukat és vegyék le őket. Ezért odamentek a katonák és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona láncsájával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyság tétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás: csontja ne törettessék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól, néznek majd arra, akit átszúrtak. Ezután arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidóktól, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát és levette Jézus testét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá, és mirhából és aloéból készült kenetet hozott, mint egy 100 fontnyit. Fogták tehát Jézus testét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. Isten áldása legyen mindazokon, akik hallgatják az ő igéjét, és adja, hogy megérthessük hozzánk való üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, engedd meg nekünk, hogy hozzád térjünk, hogy megértsük a te halálodnak titkát, és mindazt, amit a te halálod a mi életünkre nézve jelentett és jelent. Kérünk, nyisd meg előttünk e történések lelki titkát, üzenetét, hogy ne legyen hiába valóvá a mi igére való figyelésünk, hanem hadd legyünk megértői és megcselekvői mindannak, amire a te szent, tiszta és igaz áldozatod bennünket ma is serkent és indít. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 345-ös dicséretünk első versét énekeljük. A 345-ös dicséretünk első verse így kezdődik. Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Isten igéje az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből is szól hozzánk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből a 11. és 12. verset olvasom, ahol így szól Péter a zsidó nagy tanács előtt. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Kedves testvérek, amikor nagypéntek történetét a Szentírásból, az evangéliumokból elolvassuk, akkor talán minden jóérző ember megborzad és elborzad. Hiszen az ember borzalmas voltának megnyilvánulása az, ami azon a napon megtörténhetett ott Jeruzsálemben. Ezen a héten már beszéltünk arról, hogy még Jézus tanítványai közül is az egyiknek ilyen borzalmas élete volt. Beszéltünk Júdásról, aki önző módon az önmaga megvalósulása érdekében nem riadt vissza attól, hogy Jézust elárulja. Beszéltünk Pilátusról, akinek hallhattuk most a vajúdását, és aki az igazsággal szemben féltette a maga pozícióját, és beszéltünk ezen a héten még Heródesről is, aki egy élet és halál között lévő emberre úgy tekintett, mint a haszonlesés lehetőségére. De a most olvasott szakaszban olvastunk főpapokról, farizeusokról, akik kemény indulatokkal és szívvel követelték Jézus halálát, és más evangéliumokból tudjuk azt, hogy még átkot is vettek magukra és utódaikra. Hallhattunk a félrevezetett tömegről, a hamis tanúkról, az érzéketlen zsoldos katonákról, és az ember belerendül abba, mindezeket látva, hogy mi minden van az ember szívében. Hogy mi minden van ott mélyen elrejtve az ember szívében, ami, ha egy szikra éri, azonnal lángra lobban. Indulatok, megvetés, elvetés, gyűlölet, igazságtalanság, mindez azoknak az embereknek a szívében ott lappangott, és amikor eljött ez a nap, nagypéntek, és Jézus ott állt előttük, akkor ez ellenállhatatlan erővel tört ki belőlük. Azok, akik a történelem távlatából néznek vissza, azaz mi. Újra és újra föltesszük azt a kérdést, hogy miért kellett ennek így lennie. Miért kellett ennek így lennie? Így lenne ez ma is? Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ma bizonyára nem eshetne ez meg. De amikor szétnézünk magunk körül a világba, akkor azt látjuk, hogy az emberi szív 2000 esztendő múltán is ugyanolyan, mint amilyen annak idején volt. Az emberi szívben ma is ott lappanganak ezek a gyilkos indulatok, a haszonlesés, az önféltés, az önmegvalósulás minden áron, a gyűlölet, az elvetés, a megvetés, mindez ott van ma is az emberek szívébe, és ott van, testvéreim, a mi szívünkben is. Miért kellett ennek így lennie? Hogy nem ismerték föl Jézust? Hogy lehet az, hogy egy ártatlant, akit mindenki szeretett, vagy a nagy többség szeretett, egy döntő kisebbség halálra tudott adni? Hogy érhette őt ilyen igazságtalanság, amit a látszat perben végig követhetünk? Egy válaszunk van erre, a hogyan történhetett és miért kellett ennek így történnie kérdésre, ez a válaszunk pedig az, azért, mert ez az üdvösség útja. Azért kellett így történnie, mert ez az üdvösség útja. Mi az üdvösség? Mi az, amiért ilyen utat kellett végigjárni a Jézusnak? Sokan sokfélét gondolunk mi az üdvösségről, talán a közöttünk lévő legkisebbek, de sokszor a felnőttek is, addig az elemi ismeretig jutunk el, hogy azt mondjuk, az üdvösség az egy hely, valahol ott fönn a felhők fölött. Az az Isten országa, az Isten birodalma. De ahogy az emberi tudomány fejlődik, és egyre messzebb jutunk a Földtől, és egyre messzebb látunk az űrteleszkópokkal, sokakban már megkérdőjeleződik az, hogy létezik-e ez a hely valahol. Létezik-e ez a hely valahol? Nem tévednek, akik úgy gondolkoznak az üdvösségről, hogy az Isten birodalma egy valóságos hely. De a Biblia nekünk az üdvösségről mást is elárul. Az üdvösségről azt mondja, hogy az üdvösség egy állapot. Egy állapot is, nem csak egy hely, hanem egy állapotot is jelöl ezzel a Szentírás, amely állapot nem más, mint a harmónia és a békesség Istennel. Ez az állapot az ember számára megvalósulhat. És itt a Földön kell, hogy elkezdődjön. Békességre jutni Istennel, az ő királysága és birodalma polgárává lenni, az ember számára itt kezdődhet el. És azt is elmondja nekünk a Szentírás, hogy ez a lehetőség az ember számára mennyei ajándék. Hát ez születéstől nem a miénk? Hát nem úgy van, hogy akik meghalnak, azok mennek a mennybe? Hát nem erről beszélnek azok a klinikai halálból visszatért emberek, akiknek a vallomásaira még a hitetlenek is odafigyelnek? Hát nem erről szólnak a történetek, hogy amikor félig meghaltak a klinikán, vagy egy balesetben, akkor jött a nagy fényesség, a melegség, a jó érzés. Kedves testvéreim, a Biblia nekünk nem azt mondja, hogy az ember születésétől fogva a mennybe, az Istennel való békességbe és a harmóniába tart. Nem azt mondja a Biblia, hanem azt mondja a Biblia, hogy az emberen születésétől, fogantatásától kezdve az Isten haragja van. Az Isten haragja van. És hogy efelől ne legyen kétségünk, a Biblia azt is kijelenti, hogy az Isten haragja az a halál, az a kárhozat. Ezért halunk meg. Nem azért halunk meg, mert megöregszünk, félreértés ne essék. Az csak a folyamat, amíg elérünk a halálhoz. A halál az maga Isten haragja. És az Isten haragját, az Istentől való elszakítottságot a Biblia nevezi kárhozatnak is. Mi ennek az oka, hogy az ember erre a földre úgy születik, hogy az Isten haragja van rajta? Mi az oka annak, hogy egy csecsemő, aki még csak éppen kibújt az anyja méhéből, már Isten haragjával kell, hogy élje a napjait? Azt mondja erre el nekünk a Szentírás, hogy ennek az oka a bűn. Az ember lázadása Isten ellen. A bűn, amelyet öröklünk, amely ellen nem tehetünk semmit, amely ugyanolyan örökség atyánktól és anyánktól, mint a génjeink. Azt mondja a Biblia, hogy ez Isten haragjának az oka. Nem cselekedeti bűnökről van itt szó. Mert egy csecsemő valóban nem tud még cselekedetekkel vétkezni. Sokkal inkább egy öröklött állapotról van szó. Az ember, aki a földre születik, a Biblia nyelvén, a Biblia üzenetében lázadóként születik meg erre a földre. Isten tökéletes igazsága, tisztasága Azt követeli, hogy ő a bűnt büntesse. Így fejezi ki a Szentírás, hogy a bűnnek a zsoldja a halál. A bűnnek a fizetsége a halál. És ez a világra jött ember igazi nagy tragédiája. Keresné az életet. Még azt is megérti, hogy ez az élet Istennél van. Keresné az ember az örömöt, a szeretetet, a boldogságot. És valamikor hall élete folyamán arról, hogy mindez Istennél van. De amikor az ember Isten elé lép, akkor az Isten haragjával találkozik. Amikor az ember Istennel szembe próbál kerülni, oda próbál jönni hozzá, akkor nem érheti más, csak az Isten haragja, mert bűnös. Kedves testvéreim, világossá teszi nekünk a Szentírás azt is, hogy az ember nem képes a bűntől megszabadulni. Nem képes az ember arra, hogy bűntelenné legyen. Időnként ránk jön ez a dolog, és megpróbáljuk, hogy majd levetkőzzük a bűnöket, hogy majd valahogy alkalmassá tegyük magunkat arra, hogy az Isten elé állhassunk. De a Biblia azt tanítja nekünk, hogy a mi bűnösségünk a szívünkből ered, ami mindent mozgat a mi életünkbe, a cselekedeteinket és a gondolatainkat. És azt mondja a Biblia, hogy az embernek nincs hatalmában a bűnt, ezt az ősi mozgató elvet kiragadni és kitenni a szívéből. És ez azt is jelenti számunkra, testvérek, hogy üdvösség, Isten előtt való békesség, megállás az ember számára nincsen önerőből. Nincs olyan képességünk, hogy magunkat alkalmassá tehetnénk arra, hogy Isten fogadjon bennünket. Az üdvösség csak úgy lehet a miénk, ezt is világossá teszi a Szentírás, ha Isten haragja elfordul rólunk. De Isten haragja és az Isten igazsága elválaszthatatlan egymástól. Isten haragja csak akkor fordulhat el rólunk, ha valaki azt elviseli és elhordozza helyettünk. A Biblia azt tanítja nekünk, hogy Isten haragjának elhárítására az emberről, annak elhordozására az ember helyett egyetlen egy személy volt a világ mindenségben alkalmas, ez pedig a fiú volt. Jézus küldetése itt a földön, és Jézus vállalása nem más volt, mint ez, Isten haragját hordozni, viselni az ember bűne miatt. Az én bűnöm és a te bűnöd miatt. Nagyon fontos dolog az, amit itt fölolvastam, hogy Jézusról megfeszítése előtt egybehangzóan állították, nincs bűn benne. Nincs bűn benne. És az Isten törvénye úgy működik, ha valakiben nincs bűn, az nem hal meg. Mert a halál a bűn zsoldja. És ahol nincsen bűn, ott nincsen halál sem. Jézusról azt mondták, pogány bírók, nincs benne bűn. És akkor meg kell kérdeznünk, mégis miért halt meg? Testvérek, nehogy arra gondoljunk, hogy azért halt meg, mert fölszögezték a keresztfára. Ez a módja volt az ő halálának. Jézus azért halt meg, mert az én bűneim és a te bűneid tulajdonítattak neki. És akkor, amikor megfeszítették őt, hordozta az atya haragját. A bűnért és a bűn felett való haragját, amelyben az ember nem állhat meg, és amelyben a fiú sem állhatott meg. Ezért kellett Jézusnak meghalnia. Mert az ő halála a mi üdvösségünk útja. Ezt ismerték föl a tanítványok, Jézus feltámadása és a Szentlélek kitöltetése után, és erről vallott Péter nagyon egyértelműen és félreérthetetlenül ott a zsidó tanács előtt. Nincs más név, és nem is adatott más lehetőség az embernek az üdvösségre, csakis Jézus Krisztus. Ő a sarokkő, akit az emberek megvetettek, akit elvetettek és keresztre adtak, de aki mégis pontosan ezáltal lett az üdvösség egyetlen útjává. Kedves testvéreim, hirdetem nektek ezen a nagy pénteken is, hogy az üdvösségnek, az Istennel való békességre jutásnak, az örök életre való bemenetelnek az egyetlen útja Jézus Krisztus, aki nem ő benne reménykedik, és aki nem érti és nem fogadja el őt, annak Jézus azt mondja, immár elkárhozott. Hívlak benneteket, lássátok meg az ő szeretetét. Mert így, ahogyan ő szeret, senki nem képes bennünket szeretni. Felejtsük el az emberi szeretetet, testvéreim. Felejtsük el édesanyánk szeretetét, amire azt szoktuk mondani, annál nincs nagyobb. Ami drága szüleink, barátaink, szeretteink, akik szerettek bennünket, bűnös emberek voltak, és bűnös emberek. Jézus bűntelen volt, és ő úgy szeretett bennünket, hogy a mi bűnünk büntetését hordta helyettünk. Remélem értitek, hogy erre a szeretetre senki emberfia nem képes. Olyan jó lenne meglátni végre az ő szeretetét, és megérteni ezt a szeretetet. De hirdetem nektek azt is ezen a nagy pénteken, hogy ami Jézust érte, amin elborzadunk, amin felháborodunk, amit igazságtalannak tartunk, az mind mi miattunk érte őt. Az mind mi miattunk érte őt. Te miattad, és én miattam. A te bűnöd és az én bűnöm. S te vagy az, aki a bűnös szívedből azt kiáltod, ma is feszítsd meg. S te vagy az, aki megosztozol a ruháin, aki kísérted őt a kereszten, mert ilyen a szíved és ilyen az én szívem is. Tudd meg, hogy ami őt érte, te miattad érte. De bátorítalak is benneteket, arra bátorítalak benneteket, hogy higgyetek ő benne. Mert ő győzött. És mi nagy pénteken erről is beszélünk, hogy ő nem csak hordozta a mi bűneink büntetését, hanem győzött is. S vallom, és valljuk a Bibliával együtt, hogy ő vele együtt nem csak megfeszítettünk, hanem fel is támadtunk.
Ezért arra hívlak benneteket, higgyetek ő benne. Ne kételkedjetek tökéletes, helyettes áldozatának mélységében és megtartó erejében. Bízzátok oda, és bízzuk oda a mi életünket őrá. Itt a földön is, és majd ott a mennyben is. És arra kérlek benneteket, mindazért, amit ő tett érettünk, legyünk hálatelt szívvel követői. Hiszen ha megértjük, hogy ami őt érte, miattunk érte, s ha megértjük az ő szeretetét, amelyet senki mástól meg nem kaphattunk, és meg nem kaphatunk itt a földön, akkor azt is meg kell értenünk, hogy mindennél nagyobb hálával tartozunk neki. Olyan hálával, ami csak az ember élete lehet. Azzal a hálával, amely hálával nem tudunk egymásnak tartozni. Azzal a hálával kell nekünk járni az ő nyomdokain, és oda szegődni az ő követésére. És ha úgy érzed, nem tudod Jézust követni, akkor gondolkozz el azon, ismered-e az ő titkát? Tudod-e, hogy ő mit tett érted? Mert csak azok nem hálásak Jézusnak, akik még nem értik az ő helyettes áldozatának és szenvedésének titkát. Akik pedig valaha is megértették ezt, és megerősödnek mindabban, amit megértettek, azok hálával áldozzák az ő életüket megváltó Jézusuknak. Erre hívlak benneteket, és erre buzdítalak benneteket. Lássuk meg szeretetét. Rendüljünk bele abba, hogy amit ő ért, ami őt érte, érettünk történt. Higgyél ő benne, és ne kételkedjél, mert a ő győzelme a te győzelmed is, és bátorítalak, hálával kövessed őt, hogy oda juthassál, ahol ő van, a mennyeknek országába. Mert ő az üdvösség útja. Ez lett a sarokkő, amelyet ti az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Csak Jézus személye és neve. Legyen övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, a 341. dicséretünk harmadik versét énekeljük. A 341. dicséretünk harmadik versét, mind, ami kín s ütés ért, magam hoztam reád. Imádkozzunk.
Úr Jézus Krisztus, könyörüljél meg rajtunk, hogy azon az úton keressük az üdvösséget, amelyet te nyitottál, és amely te vagy magad. Te látod, hogy gyarló és csalárd szívünk oly sok próbálkozást tesz arra, hogy bizonyítsuk saját jóságunkat, alkalmasságunkat a te országodra, az előtted való megállásra. De köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket arra, hogy más út nem vezet a mennybe, az üdvösségbe, az Istennel való békességbe, egyedül csak te. Dicsőítünk téged azért, mert ezt a titkot ragyogtatod előttünk, és emlékeztetsz bennünket. És magasztalunk téged azért, mert ezt az utat haláloddal és feltámadásoddal elvégezted és megnyitottad előttünk. Légy áldott, Úr Jézus Krisztus, mindazért, amit tettél. És légy áldott azért is, hogy ebbe a titokba évezredek óta beavatsz embereket, és most előttünk is prédikáltatod ezen a mai estén is. Légy áldott azért, hogy a szent jegyekkel megpecsételed és megerősíted a te áldozatodnak tökéletes és igaz voltát. Könyörüljél meg rajtunk, hogy miközben te így szeretettel kerestél és keresel, ami szívünk ellen ne álljon neked, hanem irgalmatból törd meg a mi szívünk konokságát, keménységét, és adjad, hogy végre kiszolgáltassuk magunkat te neked. Hisszük és tudjuk, hogy az újonnan születés által te a mi bűnös szívünket változtatod meg, és teszel képessé arra, hogy dicsőségedre neked éljünk, és az általad elkészített jó cselekedetekben járjunk. Segítsél meg bennünket, és erősíts meg, ha már ezen az úton járunk. Köszönjük mindazt, amiről ma hallottunk, és amire te emlékeztettél. Adjad, hogy szívünkben gyümölcsöt teremhessen a te elvetett igéd a te dicsőségedre. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Hirdetem azt is, hogy az Úrnak szent asztalát ezen a mai estén megterítettük, és mindazokat, akik bűnbánattal, alázattal készültek ide az asztalhoz, szeretettel hívjuk és várjuk, hogy közösségbe legyünk a mi Urunkkal és a gyülekezet tagjaival. Kedves testvéreim, most Isten tiszteletünk eme részének zárásaként a 346. dicséretünket keressük ki, és a 346. dicséretünknek az első, valamint a negyedik versét énekeljük. A 346. dicséretünk első verse így kezdődik: Győzhetetlen én kőszálom. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol adja mindezeket elénk a korintusi első levélben, annak 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, s hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván. E poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hirdetjük a mi Urunk Jézus Krisztus halálát és az ő feltámadását. Meghalt a mi bűneinkért, és feltámadott a mi megigazulásunkért. Aki hisz ő benne, örök élete van, annak, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, bocsáss meg nekünk, hogy noha sokszor hallottuk a te szenvedésed történetét, még most is képesek vagyunk arra, hogy hidegen hagyjon bennünket a te áldozatod. És látod, hogy mennyire nem jut eszünkbe a hétköznapi életünk folyamán, hogy minden bűnös szavunknak, cselekedetünknek, pillantásunknak ára volt, amelyet te fizettél azért, hogy bennünket megmentsél. Arra kérünk téged, könyörüljél meg rajtunk, hogy bűneinket meglátva szívünkben igaz bűnbánat születhessen, döntés arra nézve, hogy mindazzal, amit te utálsz, mindazzal, ami miatt a te haragod van rajtunk, hozzád jövünk, és készek vagyunk szakítani. Könyörüljél meg rajtunk, hiába valóvá ne legyen a veled való találkozásunk, ahol emlékeztetsz bennünket a bűn zsoldjára, a halára, hanem adjad, hogy miközben ez asztalhoz jövünk, szívünkben bűnbánat és igaz elhatározás szülessen, hogy hálából neked adjuk életünket, szívünket, lelkünket, testünket. Légy ebben nékünk segítségül. Amen. Kedves testvéreim, gyertek, valljuk meg most a mi üdvösséges hitünket, akik hiszünk, közösen mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felvéne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, megvallottuk a mi bűneinket és hitünket, egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok hallható szóval, igaz lelkiismeret szerint. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus téérettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz minket az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Istennek eme kegyelméért háládatosságból egész életeteket őneki szentelitek, s már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Aki ígéri, felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik hittel kérik és várják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és majd jöjjünk ide az úrasztalához, akik erre elkészültünk, alázatos szívvel és szép renddel. Az úrvacsorai közösségünk alatt a 459. dicséretünket kezdjük énekelni, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket, a 459. dicséretünk így kezdődik, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az ő tanítványai, az apostolok, hitvalló őseink, majd a reformátorok, és Isten kegyelméből így élhettünk vele most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Az a te áldásod, ha békességünk van veled, mennyei édesatyánk, a te fiad, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy erre emlékeztettél most bennünket e vacsora keretében, és ebben a mi veled való közösségünkben erősítetted mindazokat, akik hisznek te benned. Kérünk, a te áldásod, a te jelenléted őrizzen és tartson meg bennünket. És engedd, hogy ahogyan ezt fogadtuk is és ígértük, dicsőségedre élhessünk, mint akik tőled születtek újonnan, és hálából neked élik minden napjaikat. Légy ebben nékünk segítségül. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és zárjuk Isten tiszteletünket a 343. dicséretünk, harmadik és negyedik versének éneklésével. A 343. dicséretünk harmadik és 4. versét énekeljük, Szent áldozat, tedd, meg ne szűnjünk kereszten látni tégedet.
Oh,